2. Bailey Dobbs már az első járőrözéssel töltött napon rájött, hogy a rendőrségi munka sokkal bonyolultabb és veszélyesebb, mint gondolta. Bailey azt hitte, rendőrként pozícióra és hatalomra teszelt. Nem tudta, hogy nála erősebb alakok ellen kell fölvennie a harcot, hogy a részegek rendszeresen leokkádják a riadó autó hátsó ülését, hogy a farkasok mérkőzésén befagy a segge a Target Center sportpályáján. Bailey tehát úgy döntött, hogy leszegi a fejét, semmire sem jelentkezik önként, lekési a sürgős hívásokat, és a lehető leggyorsabban elkerül az utcai szolgálatról. 2 éven belül belső szolgálatra került. Halloweenkor egy éjszakai hívásra szállt ki, amikor a sötét járdán rálépett az otthagyott tricikli hátsó tengelyére, és kifordult a térde. Nem vált munkaképtelenné, de nem tudott többé futni, így nem volt alkalmas az utcai szolgálatra. Bicegő járása zavarba ejtette a dokikat, egykori partnereit pedig mulattatta. A Minneapolis-i rendőrségnél szállóigévé vált, ha valaki elbélizett, azaz elszúrt valamit. Bailey tehát az adminisztrációra került, és ott is maradt. Egyenruhát és fegyvert hordott ugyan, és zsarukként volt állományban, de valójában hivatalnoki munkát végzett, és ez kielégítette. Ez volt az oka, hogy nem reagált elég gyorsan, amikor látta, hogy Rinker végez Barbara Allennel. Elkoptak a zsaru reflexei. Bailey ebédideje 11-kor kezdődött, de az ominózus napon némi plusz időt engedélyezett magának. A városháza alaksorán át néhány dokumentumot tartalmazó dossziéval a hóna alatt átment a megyei kormányhivatal épületébe. Gyorsan körülnézett és beosont a 6. utca parkolóházát az épülettel összekötő függő folyosóra. Onnan a lépcsőn készült lemenni az utca szintjére és átvágni a Hennepin megyei egészségügyi központba, amelynek diszkrét kávézóját nemigen látogatták zsaruk. Úgy tervezte, bekap egy sajtburgert sült krumplival, megiszik néhány csésze kávét, átnézi az újságokat és ebédidőre éppen visszaér a városházára. Tökéletesen átgondolt terve azonban darabokra hullott, amikor a lépcsőházba lépett. 2 nőt pillantott meg odalent, egyikük, a vörös, mintha valami rudat tartott volna a lépcsőn fekvő másik füléhez. Hé! Kiáltott föl Bailey. A vörös fölnézett, és Bailey abban a pillanatban rájött, hogy amit a kezében tart, nem más, mint egy pisztoly. A fegyvercsőve felé fordult, ő felemelte a kezét, a vörös pedig meghúzta a ravaszt. Nem dörrent lövés, de erős ütést érzett a mellkasán és hanyatt esett. Szerencséjére éppen az ajtónyíláson esett át, és Rinker, aki alatta állt a lépcsőn, csupán a cipőtalpát láthatta a fegyver célkeresztjén át. Bailey felnyögött, és tompán egy férfi hangját hallotta. Jól van! Rinker 2 gyors lépést tett felé, hogy végezzen vele, de a hang megállította. Nem akart több bonyodalmat. Szemvillanásnyi idő alatt döntött, lefelé biztonságosabb, és sietős léptekkel távozott. Bailey ülő helyzetbe tornázta magát, arrébb kuszott a lépcsőtől, közben hallotta az alsó ajtó csapódását. Sajgott a mellkasa és a keze. Lenézett esés közben lehorzsolódott kezére, felfedezte a fehér egyenink zsebén átütő vérfoltot. Az Isten itt! Fakadt ki. A hang tulajdonosa tovább érdeklődött. Ékás, valami baj van?
Jézusom, Istenemet, Jézus Isten!
Fohászkodott az egyébként ateista Bailey. Ismét megpróbálta feltornázni magát, de ekkor észrevette, hogy a keze síkos a vértől és zokogni kezdett.
Ó, Jézusom!
Felnézett a rámpára, és megpillantotta az aktatáskás férfit. Közben egy nyilvánvalóan ideges nő is megindult feléjük.
Segítség!
Kiabált Bailey.
Segítsenek! Meglőttek!
Sloan szinte berobbant Lucas Davenport irodájába.
Lelőtték Bailey Dobbst! Az órájára nézett. 20 perccel ezelőtt!
Lucas éppen egy 600 oldalas jelentést tanulmányozott, amelynek kék borítóján fehér címke hirdette. Bizalmas polgármesteri jelentés a Minneapolis-i rendőrség kulturális sokféleségéről, életkilátásairól és egyéb előzetes az eltérések közelítéséhez. Összefoglalás. A címet sárga sorkiemelővel jelölte meg. A 7. oldalon tartott. Letette a jelentést és hitetlenkedve kérdezte.
A mi Bailey Dobbsunkat? Há miért? Hány Bailey Dobbsot ismersz?
Kérdezte Sloan. Lucas felállt és levette tengerészkék sejem kabátját a kincstári tulajdonú fogasról.
Meghalt? Nem.
Baleset volt? Meglőtte magát? Sloan megrázta a fejét. A vékony, markáns arcélű, keskeny fejű Sloan barna és sárgás-barna árnyalatokat viselt. A gyilkossági csoport nyomozója, a testület legjobb kihallgató tisztje, Lucas régi barátja volt.
Úgy tűnik, belesétált egy lövöldözés közepébe a 6. utcai parkolóházban, tájékoztatta. A fegyveres megölt egy nőt és megsebesítette Bailey-t. Gondoltam, mivel Rosemary és Lester nincs a városban, Thorn pedig felszívódott, legjobb, ha sürgősen elhúzod a beled a kórházba.
Lucas morogva a kabátjába bújt. Rosemary Rue volt a rendőrfőnök, Lester, Thorn és Lucas a helyettesei.
Tudunk valamit a fegyveresről? Semmit, illetve Bailey említette, hogy nő volt. Az áldozat meghalt, Bailey pedig 2 golyót kapott a jobb mellébe.
Micsoda Isten verte balfácán, állapította meg Lucas. A magas, szikár széles vállú Lucas napsütötte arcán, egyik szemöldökétől lefelé induló, a szemgödrön áthaladó cikcakos vonalú, elfehéredett hek húzódott. Királykék golfingje V kivágásánál közvetlenül a légcső fölött szintén sebhely nyoma látszott. Öntudatlan mozdulattal, ahogy mások a tárcájukat csúsztatják a hátsó zsebükbe, kihúzta 45-ösét az íróasztal fiókból, és kabátja alatt a nadrágja belsejében található tokba csúsztatta.
Mennyire súlyos?
Nem megoperálják, válaszolt Sloan.
Svensson végzi a műtétet, ez minden, amit tudok.
Na gyerünk, tudja valaki, mit keresett Dobbs a lépcsőházban?
A kolléga szerint valószínűleg a Hennepinbe akart átsompolyogni egy sajtburgerre. Úgy tett, mintha a közigazgatási központba menne, közben átosont a kórházba kávézni és újságot olvasni.
Erről ráismerek. Hiába mi ilyennek szeretjük, mondta Lucas. A baleseti sebészet jó 4 percnyi erőltetett sétára volt a városházától. Meglőttek egy zsarut, aki súlyos sérülést szenvedett, de az élet ment tovább. Az utcán bevásárlók tömegei áramlottak, és a csúcs forgalomban a kórházba igyekvő Sloant majdnem elgázolták az egyik kereszteződésben. Lucas a karjánál fogva rántotta vissza.
Toronda vagy hozzá, hogy motorháztetőn díszeleg, mordult rá.
A sürgősségi ügyelet gyanúsan nyugodt, gondolta Lucas. Általában, ha egy zsarut meglőttek, függetlenül a személyétől, legalább 30-an sürögtek forogtak körülötte. Itt viszont csupán 3 másik hekus, néhány ápolónő, és egyetlen orvos állta körül ráérősen az alkoholbűzös felvételi pultot.
Elég kihalt a hely, figyelt fel Sloan is.
Még nem terjedt el a híre, válaszolta Lucas. A 3 hekus egyike telefonált, még a másik, egy egyenruhás őrmester a fülébe súgott valamit. A nyájas arcú, túlsúlyos Svensson, a gyilkosságiak nyomozója, szürke öltönyében a vízálló pultra támaszkodott, és nyitott jegyzet füzete fölött a nővérrel beszélgetett. Észrevette Lucast, és a mögötte egy lépésnyire lemaradva közelgő Sloant, és feléjük intett.
Hol van Bailey? Tért a lényegre Lucas.
Mindjárt beviszik, mondta Svensson, a műtőt értve ez alatt.
Teletömték nyugtatókkal, hogy eldugaszolják a folytonos rizsáját. Most nem fog beszélni. Sebész éppen bemosakszik odalenn, vele beszélhettek.
Szólt valaki Bailey feleségének?
Még nem keressük a lelkészt,
válaszolt Svensson.
Valami templomi ügyben az északi oldalra ment kiárusításra. Dék mindjárt utoléri.
A telefonáló rendőr felé biccentett, pár percen belül előkerítjük. Lucas Sloanhoz fordult.
Villogó, szirénázó rohamkocsi menjen érte.
Sloan bólintott, és a telefonáló zsarúhoz fordult.
Mi a helyzet a helyszínen? Kérdezte Lucas Svenssontól. Rohadt ügy. Azt hiszem, kivégeztek egy nőt.
Kivégezték?
Közelről, kis kaliberű pisztollyal 4 vagy 5 lövést küldtek a fejébe. A fejbőrén látszik a mintázata. Senki nem hallott semmit, nyilván hangtompítót használt. A beton lépcsőházban máskülönben minden veszettül visszhangzik, és Bailey azt mondta, nem emlékszik lövés hangjára. Látta ugyan a gyilkost, de csak annyit tud, hogy vörös nő volt. Ez minden. A koráról, testalkatáról semmi. Úgy gondoljuk, ha vörös a haja, akkor fehér nő lehet, de a pokolba is legalább 5000 vörös fordul meg naponta a belvárosban.
Ki dolgozik az ugyan?
Cheryl és Black. Amint megtudtam, odarohantam, vetettem egy röpke pillantást a halott nőre, aztán átjöttem ide Baileyvel és a mentősökkel.
Tehát a hulla még mindig ott van? Svensson bólintott.
Na ja, visszavonhatatlanul halott volt.
Eszünkbe sem jutott, hogy behozzuk. Rendben. Azt mondta, a doki épp bemosakszik. Dan Wong, lent van az előtérben. Apropó, Bailey azt mondta, csak egy lövést kapott, de a doki szerint két golyó van benne. Hát ennyit a szemtanúkról, jegyezte meg Lucas. Ezek szerint a csaj gyors és pontos. A lövések másfél centi távolságra vannak egymástól. Na, hogy elvétette a szívét. Ha egyáltalán arra célzott. Ha a 22-est használt, már pedig a jelek erre utalnak. Lehet, hogy a mellcsontot akarta átlyukasztani. Svensson megrázta a fejét. Ennyire senki sem profi. Hát, remélem igazad van, válaszolt Lucas. Lucas elsodort egy ápolónőt, aki megpróbálta feltartóztatni, és rátalált a könnyékig szappanos Wongra.
Ahó, megérkeztek a zsaruk, fordult felé Wong.
Mennyire súlyos? Kérdezte Lucas.
Nem túlzottan, felelte Wong, miközben a körmét vette kezelésbe. Egy darabig fájdalmai lesznek, de dögivel láttam már sokkal rosszabbat is. Két, a röntgen felvételek szerint erősen deformált golyó, valószínűleg tompa végűek voltak. A bemeneti nyílások a jobb mellbimbónál vannak, és a jobb lapocka alatt akadtak el. Valószínűleg alig vérzett, bár a sok zsírszövet miatt ezt elég nehéz megállapítani. A vérnyomása megfelelő. Magányos támadó lehetett a rohadék, 100x22-essel.
Tehát rendben jön. Lucas érezte, hogy felenged benne a feszültség.
Ha csak nem kap szívrohamot vagy gutaütést, mondta Wong. Túl kövér, és amikor behozták, sokkos állapotban volt. A sebészeti részét akár a lábujjammal is elvégezhetném.
Ezt mondjam a sajtónak? Wong a lábujjával operál? Wong vállat vont és leöblítette a szappant.
Ütőben van, az állapotát folyamatosan ellenőrizzük. Amennyiben nem lép fel, komplikáció felépül.
Hajlandó beszélni velük az operáció után?
Kettőkor találkozom van a vajzatában, mondta Wong.
Lerázta a vizet a kezéről és ellépett a mosdókagylótól. Kihagyhatná, javasolta Lucas.
Süket duma, nem hívnak meg olyan gyakran.
Nézd, Danny.
Na jó, adok nekik néhány percet, adta be a derekát Wong. Most pedig kérem, vigye innen a baktériumoktól hemzsegő segét, dolgom van.
Tíz perccel később befutott Randall Thorne, az őrs frissen előléptetett helyettese. A sürgősségi felvétel körül immár 15 zsaru ácsorgott, a kisebb tömeg kezdett összeverődni. Egyenesen idejöttem a repülőtérről, magyarázta Lucasnak. A hón alatt izzadságfolt terjengett az egyenruháján. Hogy van? Lucas röviden tájékoztatta, majd Sloan is csatlakozott hozzájuk. A lelkész útban van Baileyekhez, kb. 5 perc múlva közli a hírt az öreg lányjal. Lucas bólintott, és a válla fölött Thornra nézett. Tartaná a frontot? Elvégre a maga embere. Én csak azért ugrottam be, mert Rosemary elutazott, maga meg Lester pedig házon kívül volt. Thorn bólintott. Intézem. Maga átmegy a helyszínre? Pár percre odaugrom, válaszolt Lucas. Szeretném látni. Thorn bólintott és hozzáfűzte. Én pedig nagyon nem szeretnék magam előtt látni valamit. A lepuffantott Bailey Dobst. Micsoda Isten! Verte bal fácán, fejezte be a mondatot Lucas. Még az ügyeleti szoba természetellenesen nyugodtnak tűnt, a 6. utca parkolója épp ellenkezőleg leginkább hivatalos összejövetelre emlékeztetett. Tucatnyi nyomozó és egyenruhás zsaru, törvényszéki orvos szakértő, az alpolgármester, a parkolóház igazgatója, és két lehetséges tanú ácsorgott a lift előtti előtérben és a lépcsőházban. Lucas biccentett a forgalmat irányító egyenruhásoknak, majd Sloannal együtt óvatosan bedugta a fejét a lépcsőházba. Marcy Sherrill és Tom Black éppen az áldozott kézitáskáját nézték át. A hulla a lábuknál hevert a lépcsőn. Szoknyája felgyűrödött vaskos combján, és látni engedte testszínű harisnyanadrágját. Egyik karja furcsán kicsavarodott, valószínűleg eltört esés közben. Félig lehúnyt szeme élettelenül merett maga elé. Tökéletes frizurája alatt alvat vértócsa. Arca homályosan ismerősnek tűnt, csinos asszony lehetett. Sherrill megfordult, és félénken köszöntötte Lucast.
Szia!
Hello, bólintott Lucas. Éppen véget vetettek 6 hétig tartó románcuknak. Sherrill szavaival élve
40 éjszakán és nappalon át szakadatlanul folyó szex és vita fórumuknak. Ostoba szituáció volt, bár már nem randiztak, a munkájuk továbbra is összekötötte őket. Ma csak egy ügy, jegyezte meg. A lépcsőházat megülte a dohos beton, a rezes szagú vér és a holttestből felszabaduló belső gázok bűze. Sherry lepillantott a tetemre és megjegyezte. A különös ügy.
Svensson szerint kivégezték, tette hozzá Sloan. Egy igaz, méghozzá profi módon, mondta Black.
Valamennyien a lábuknál szétvetett tagokkal heverő hullát bámulták.
7 bemeneti nyílást találtam, ugyanakkor egyetlen kimenetit sem. Nem kell törvényszéki szakértőnek lenni hozzá, hogy megállapítsuk a gyilkos közvetlen közelről lőtt.
Ki az áldozat? Kérdezte Lucas.
A Barbara Payne Allen. A tárcájában talált üzenőkártyából úgy tűnik a férje ügyvéd.
Ismerős az arca, és a neve is ismerősen cseng, állapította meg Lucas. Azt hiszem, ismert személyiség lehetett. Sheryl és Black egyetértően bólintott.
Remek, motyogott az óra alatt Sheryl.
Lucas a halott nő mellé guggolt, és a fejét tanulmányozta. A golyó ütötte sebek olyan aprók és takarossak voltak, mintha csak ceruzával szurkálta volna valaki azokat. Felül a koponya hátsó felén volt 2 lyuk, a halántéken további 5. A nyílásokból kiáradt, vékony, megalvat vérpatakok arra utaltak, hogy miután földet ért, a szíve tovább pumpálta a vért. A 7 cérna vékony vérpatak jól elkülönült egymástól, tehát miután az áldozat a lépcsőre zuhant, nem mozdult többé.
Rendkívül precíz, profi munka, gondolta Lucas.
Vannak tanúk?
Persze, Bailey kívül.
Bailey szerint a gyilkos vöröshajú nő volt, és ketten is láttak egy vöröshajú nőt távozni a tett színhelyéről a lövöldözéssel közel azonos időben, de nem tudtak róla használható leírást adni. Napszemüveget viselt, és az órát törölgette, vagy orrot fújt.
Vagyis eltakarta az arcát, mondta Lucas.
Én ezt az egész szart nem hiszem el, mondta Sloan.
Barbara Allen földi maradványait szemlélve.
Az embereket nem lövik le csak úgy.
Legalábbis nem Minneapolisban, egészítette ki Sheryl.
És főleg nem hivatásos gyilkosok, folytatta Black.
Lucas az állat vakargatta.
De őt mégis lelőtték. Vajon miért?
Beszállsz? Kérdezte Sheryl. Szerintem nagy műsor lesz.
Ne, nincs időm. A kisebbségek ügyével foglalkozó jelentéssel vagyok elfoglalva.
Ha megtaláljuk a bérgyilkost, talán rávehetjük, hogy nyírja ki a bizottság tagjait.
Halhatatlanok, jegyezte meg Lucas mélabusson. Egyenesen a pokolból jöttek.
Azért beszámolunk neked a fejleményekről, ragaszkodott hozzá Sheryl.
Alig várom.
Lucas megrázta a fejét, és távozás közben még visszanézett a kihűlőben lévő testre.
Vajon miért? Ismételte.